A Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma párválasztás. Milyen útmutatást kaptam otthonról? Hogyan alakult a saját belátásom és mit adok tovább a gyerekeimnek? És egyáltalán... beleszólni vagy nem beleszólni? Ha nem, miért nem? Ha igen, milyen mértékben? Párválasztásról, családalapításról. Emlékeztek arra, hogy mikor kaptatok először bármiféle impulzust otthonról?
Nálunk ilyen nagy beszélgetés erről soha nem volt.
Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
Nincsenek ilyen élményeim, hogy leültünk volna, és akkor arról beszélgettünk, hogy fiam, így kell jól házasodni, és most hallgass ide, mert jönnek a jó kis atyai tanácsok.
Most mondom a tutit.
Most mondom a tutit, úgyhogy füzet tol elő. Én nekem az a benyomásom, és az az ilyen utólagos élményem ezzel kapcsolatban, hogy egyfajta óvás, mindig egy ilyen óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva, hogy jól válasz, mert ezt egy életre választod, próbálj nagyon hasonszőrűt választani, akivel el tudod képzelni. Egy kicsit egyébként azt gondolom, talán túlzásba is vitték, emiatt nekem először nehéz volt a lányokkal ismerkedni, de hogy összességében azt gondolom, hogy egy nagyon szeretetteljes támogatást próbáltak nyújtani, aminek leginkább ez volt az apropója, hogy óvatosan, óvatosan.
Ebben te inkább a féltést láttad, vagy inkább elbizonytalanítod, hogy az óvatosan, óvatosan az azt is jelenti, hogy hát nem biztos, hogy sikerül.
Nem, elbizonytalanodást én egyáltalán nem éreztem ezzel kapcsolatban, inkább azt, hogy féltenek.
És ez jól esett?
Jól esett valamilyen szinten, tehát amikor az ember épp csak elkezd serdülni, akkor azért még bőven benne van ez az igény, hogy egy kicsit úgy lehessen apához és anyához úgy viszonyulni, mint annó régebben gyerekként, persze nem mások előtt, mert az ciki, de amikor már nagyobb voltam, 16-7-8 éves koromban, akkor már kifejezetten frusztrált, hogy jó, köszönöm szépen, én ezt el tudom intézni, és van annyi gógyim, hogy ezzel el tudok boldogulni én is.
Igen, azért van egy pillanat valószínűleg a kamaszkorban, amikor a féltés, amely jól esik, már inkább terhessé válik.
Igen.
Nálam ez egész másként alakult.
Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
Én már gimnazista koromban is kezdtem udvarolni lányoknak. Nem is kevés udvarlásom volt, hosszabb, rövidebb ideig tartottak, de egyik esetben sem fordult meg a fejemben, hogy én most azért udvarlok, hogy ebből majd házasság lehessen. A szerelem érzésének az együttes kiélése, tehát az, hogy együtt vagyunk és jól érezzük magunkat, és semmi távlati cél nem volt. A szüleimmel egy szó nem esett párválasztásról, mégis érvényesült az a kívánalom a részükről, hogy a párválasztás során hasonló vagy azonos értékrendű családból jövő lányt válasszak, anélkül, hogy erről esett volna akár egy szó is.
Tehát azt a levegőből lehetett érezni.
Ez átjött, ha beszélgettünk, akkor a család fontossága, a család szerepének a fontossága, az elég gyakran téma volt, és hogy mitől jó egy család. Ez nagyon áttételesen értelmezhető csak, hogy majd az én párválasztásomra is ez érvényes legyen. A kívánalom maga az úgy benne volt a beszélgetésbe, de sosem óvtak semmitől, vagy sosem próbáltak valamilyen irányba terelni.
Az, hogy te udvarolsz lányoknak, az kiderült a szüleid számára?
Kiderült, de csak olyan szinten, hogy találkozom valakivel. Bemutatás az nem történt. A teljesen más nagy áttörés az a feleségemmel való találkozás volt. Hát ha ő most itt lenne, akkor azt mondaná, hogy abban a pillanatban, hogy találkoztunk, akkor ő már látta, hogy
mi lesz
ebből. Hogy ebből mi lesz. Én ennyire meseszerűnek nem mondanám a kapcsolat kezdetét, de nagyon rövid idő alatt behatároltam, hogy ez teljesen más, ez az udvarlás, mint az összes korábbi. Nagyon sok jó és rossz tapasztalatot összegyűjtöttem a korábbi udvarlások alkalmával, hogyan kell a kapcsolatot építeni, erősíteni, és mire vele találkoztam, addigra már kezdtem közelebb kerülni a házassulási korhoz is.
Tehát amikor vele találkoztál, akkor már eszedbe jutott az, hogy ebből akár házasság is lehet.
Egyértelműen ebbe az irányba fejlődött a kapcsolatunk, bár még nem esett szó se lánykérésről, se közös tervekről, de 6 hónap elteltével engem behívtak katonának. 18 hónapot egybe leszolgáltam. A szüleimtől úgy búcsúztam el, hogy katát tekintsék családtagnak. Ez az üzenet, ez nagyon erős üzenet volt, amit hátrahagytam.
Miközben a szüleiddel továbbra sem beszélgettetek párválasztásról.
Nem beszéltünk, igen, igen. Katát már ismerték, és ezzel együtt tudtam ezt az üzenetet is hátrahagyni nekik.
Nem is tudom, hogy a kimondott üzenet, de hogy volt egy erős megélésem a szüleim házasságáról.
Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
Ő 2 nagyon intenzív és energikus ember, emiatt nagyon dinamikus a szó, jó értelemben dinamikus volt a házasság, és rengeteg minden történt együtt is, meg külön-külön is a családdal is, a szakmai életükben is. Ez a tapasztalás, illetve hogy serdülőként tartoztam egy közösséghez, ahol volt egy ilyen felkészítés, fiú-lány kapcsolatokkal foglalkozó program, ahol az egyik erősen állítása, könnyen élhető házasság, mint a párkapcsolat célja fogalmazódott meg. Tudtam, hogy én biztosan nem szeretnék magam mellé egy olyan erős személyiséget, mint amilyen édesanyám volt, hogy hasonlóan egy intenzív házasságot éljek meg ennek minden előnyével, és természetesen hátrányával együtt. Hogy az elejétől fogva ez a párkeresésben ez benne volt, hogy én azért olyan szemmel is nézegettem a lányokat, hogyha ebből esetleg lesz valami, akkor ez mennyire tesz eleget ennek a célnak. Én azt gondolom, hogy én otthonról nagyon nagy bizalmat kaptam ezen a területen is. Nem számoltattak be, hogy mi van, vagy nem kellett elmondjam a dolgokat. Emlékszem, hogy én voltam az első a osztályomba, akit a szülei addig engedtek el bulizni, ameddig el akart menni. Előre meg kellett mondjam, hogy hányra fog hazaérni. Nagyon keményen kellett tartani, de hogyha én azt mondtam, hogy hajnali 1, akkor azt lehetett hajnali 1 is nyugodtan. Mondjuk, hogy a belváros közepén laktunk, tehát ott viszonylag könnyű volt hajnali 1-re is hazaérni. Nem az volt, hogy van 2 éjszakai busz, és akkor az egy ember lemarad az egyikről, akkor csak 2 óra múlva fog hazaérni. Azt éreztem, hogy ez a párkapcsolat terén is megvan. Érdeklődtek, de szerintem ilyen diszkréten érdeklődtek, hogy nem kellett többet mondjak, mint amennyi jól esett. Szerintem nem nagyon avattam őket be. És aztán, amikor Annával, a feleségemmel összeismerkedtünk, akkor meg ez így valahogy nagyon gyorsan adódott. Amikor először meglátogattuk a leendő belimnek a családját, ilyen anyóstárs és apóstárs, akkor édesapám a maga laza módján azzal vezette be a látogatás célját, hogy jöttek megnézni, hogy van-e Sztálin kép a falon. Ezzel is gyakorlatilag keresték az értékrendi hasonlóságot.
Valószínűleg az első párkapcsolat, meg az első házasság, amivel életünkben találkozunk, az a saját szüleinknek a házassága. Ti mennyire tekintettétek mintának egyáltalán? Mennyire láttátok, hogy a ti szüleitek hogyan élnek együtt? Az én szüleim elváltak, tehát én azt láttam, hogy sok mindent szeretnék, de sok mindent nem úgy, ahogyan ők csinálják nyilván. Mennyire lehet példát venni abból, ahogy a szüleink élnek, ha jól élnek? Vagy éppen mennyire nehéz az ő példájukat látni, mondván, hogy hát ilyen jól csinálni nekem biztos nem fog sikerülni. És ha nem annyira jó a példa, akkor vajon ebből lehet egy jobb kapcsolatot építeni, lehet-e másképpen csinálni a sajátomat?
Én nem a jó és a rossz tengely mentén, hanem inkább az egyik megoldás és a másik megoldás tengely mentén láttam ezt. Tehát, hogy érdekes volt megélni a szüleim döntését. Ők ugye a 70-es években ismerkedtek össze, akkor volt az esküvőjük, sőt még én is akkor születtem, ami egy teljesen más keretrendszer volt, hogyha az ember hasonlót szeretett volna választani, akkor azért sokkal kisebb volt a merítési lehetőség, mert azért sokkal több korlát volt ezen a történeten. Érdekes volt megélni ezt a dinamikát, voltak nagyon értékes részei, és hogy voltak olyanok, amire én azt éreztem, hogy én nem ezt szeretném. Tudatosan kerestem azt, hogy tudok más megoldást választani, ami számomra élhetőbbnek tűnik.
Az én szüleim is elváltak. 17 éves voltam. Bennem egyébként ez egy óriási törést okozott, mert én ezt nem nagyon láttam úgy előre, hogy ez ide tart ki, és viszonylag a vége felé elég gyorsan pörögtek az események, és hamar következett be ez a válás. Nem vagyok naív ilyen szempontból, vannak nehezebb pillanatok, vannak könnyebb pillanatok, vannak egészen gondterhelt időszakok is, de a házasság az eleve úgy kell induljon, hogy ez egy tudatos döntés, közös célok vannak, amit nem mindig sikerül elérni, vagy nem úgy sikerül elérni, és számomra nem opció ebből kilépni. Egyébként az, hogy valami jót is mondjak, erről az egész élményemről. Nagyon sokat igyekeztem ezzel így magamban dolgozni és feldolgozni, és azt hiszem mostanra sikerült átkonvertálni ezeket az élményeket, és jó tapasztalatokra és bizonyos know-how-kra átváltani, hogy én ezt majd hogyan szeretném, vagy hogyan nem szeretném csinálni a saját házasságomban és a saját családomban.
Amennyire én ráláttam az ő kapcsolatukra, mint házasságra, nem mondanám, hogy megközelíthetetlenül jó házasság volt, hogy esetleg elriasztaná az embert, hogy ezt úgysem lehet elérni, ezt a szintet. Nagyon jól megvoltak egymással. Édesapám első felesége és kisfia a háború végén bombázás következtében meghaltak, tehát édesapámnak a második házassága volt, amiből a bátyám és én születtünk, és végül is így alkottuk a családot. Az ő mintájuk az nem úgy volt minta számomra, hogy abból sok mindent, vagy valamennyit követni kellene, hanem egy teljesen új saját mintát kialakítani, ami az én egyéniségemhez és a feleségem egyéniségéhez passzol. De biztos túlzás, hogy nem akartunk semmit sem átvenni, mert nagyon sok mindent átvettünk, de nem feltétlenül a házasság, mint két ember kapcsolatának a mintája, hanem inkább az életvitelnek, a szokásoknak a kialakítása, amit örökségként kaptunk és fontosnak tartottunk továbbvinni. A családi ünnepek, akár a hagyományok, de ez nem direkt módon az ő házasságukból, párkapcsolatukból származtatható.
Saját magatokban tetten éritek-e a saját szüleiteknek a működését, vagy megszólal-e a fejetekben, vagy rádöbbentek-e arra, hogy ezt most pont ugyanúgy csinálom, vagy most pont ugyanúgy reagálok, mint ahogy ezt tőlük láttam.
Hogyha a feleségemet kérdeznéd, akkor sokkal gyakrabban van ilyen, mint hogy azt én észreveszem. Van olyan, aminek így tudok örülni, és hogy van, amitől pedig megrémülök, hogy te jó ég, ez az a minta, amit szeretnék nagyon elkerülni. Először csak az érzés jelenik meg, és aztán tudok a viselkedésen változtatni. A rossz esetben már megtörténik maga a viszonyulás is valamihez, és akkor marad a lehetőség, hogy hát ha legközelebb tudok ezen változtatni.
Egy-két dologban én is tetten érem egyébként magamban a szüleimnek a viselkedését, de én viszonylag kevés ilyen élményt tudnék egyébként felhozni, tehát ez nem egy ilyen mindennapos dolog. Leginkább ilyen apróságokban, amikor az ember ilyen zsigeri választ ad valamire, egy helyzetre, például a gyerekeimnek a féltése, azt szerintem abszolút a saját szüleimtől hozom, hogy ők azért nagyon próbáltak mindentől megóvni, jaj, csak el ne essen, jaj, csak be ne üsse, csak el ne törje magát, és ilyen szempontból egy kicsit én is óvatosabban engedem a gyerekeimet szárnyra, de én ezeket nagyon próbálom tudatosan kezelni, és egyébként a feleségem ebben hihetetlenül jó partner. Ezt mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítani azt, hogy persze hozunk otthonról dolgokat, amik adott esetben jók és rosszak is, viszont azt is fontos belátni, hogy mi is vagyunk valamilyenek, és az megint egy másik dimenzió, hogy a közös életünket meg mi mentén alakítjuk.
Mennyire érzitek feladatotoknak, hogy a saját házasságotokat mintaként éljétek a gyerekeitek elé? Mennyire vagytok ebben tudatosak, hogy az valójában minta minden mozdulatotok az ő számukra?
Számomra ez megerősítő, meg kicsit félelmetes is. Talán először éltem meg ezt szülőként sem, mint házastársként. Tehát először volt az, hogy apaként jöttem rá, hogy ahogy mondok valamit, az egy az egybe visszajön a gyerekeknél. Ez igaz arra is, hogy ahogy mi az Annával megéljük a kapcsolatunkat, vagy a házasságunkat, akarva akaratlan egy nagyon fontos viszonyítási pontot szolgáltatunk a gyerekeknek. Persze lehet, hogy ők ezt át szeretnék venni, mert hogy ez olyan mintaértékűnek tartják, vagy lehet, hogy pont azt mondják, hogy te jó Isten, hát ez biztos, hogy nem. Hitelesnek kell lennünk, tehát ha bárhogy is döntünk egy adott helyzetben, akkor utána tudjuk azt, hogy miért döntöttük, és hogy ez legyen megindokolható. Például most beszélgettünk arról, hogy hova menjünk családi nyaralásra, megkérdeztük a gyerekeket, hogy ők mit szeretnének. És akkor nagyon hamar kijött, hogy hát Izlandot szeretnék. Elsőre én is lelkes voltam, aztán megnéztem, hogy ez egy hétfős családnak mibe kerül. Mondtam nekik, hogy én értem, de hogy ez így nem reális, tehát hogy ezért túl sok mindent kellene máshonnan elvegyünk ahhoz, hogy menjen.
Ugyanezen a gondolati úton mi is végig jártunk. Pontosan ugyanezzel a végeredménnyel.
Ezt szeretném, hogy ezt lássák, és hogy ezt érezzék majd, hogy mi hitelesek vagyunk számukra, és amivel mi kiegészíteném, hogy szeressenek és akarjanak majd családban lenni, hogy ez egy jó dolog, ez annyi élménynek a forrása lehet, és egy olyan megtartó erővel rendelkezhet, ami páratlan, úgy egyedi szinten is, tehát ez mint egy ilyen szociális jelenség, hogy házasságban és családban lenni, az egy érték.
Voltunk nem régen kék túrázni, és akkor külön-külön beszélgettünk a gyerekekkel, hogy képzelik el a jövőjüket, és az így nagyon megerősítő volt, hogy mindegyik azt nyilatkozta, hogy családot szeretne. És hogy tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy már nagyszülők vagyunk, és hogy minden eldőlt, egyelőre rajta vannak ezen az úton, vagy legalábbis ott van ez az út a választható lehetőség között. Ez talán reményt ad arra, hogy nagyon nem rontottuk el eddig.
Azt látom, hogy ebben elég nagy egyetértés van hármunk között. A gyereknevelésnek arszpoétikája lehet az, hogy minden nap, minden percben, minden cselekedettel mintát adni. A mintaadás az akkor jó, hogyha az minden ízében hiteles is. Gyakran ösztönösen történik, mégis amikor az ember elgondolkozik rajta, akkor a tudatosság az azért vezérli, hogy a döntéseink, a cselekedeteink azok milyenek legyenek. Most már könnyebb nekem a múltról is beszámolni. A gyereknevelés réges-régen lezárult, és önálló családot alapítottak. Én nagy örömmel nyugtázom minden nap, hogy a minta az átment, és megpróbálják azt követni, amit tőlünk láttak, vagy hasonlót követni, ami a közös családi életünkben jelen volt.
Hogyan viszonyultok, viszonyultatok, vagy fogtok viszonyulni tervek szerint a családba érkező párokhoz? Amikor én udvaroltam a feleségemnek, teljesen természetes volt, hogy a szüleinek kezicsókolomban, meg jó napot kívánokkal köszöntem. Amikor most egyik-másik gyerekünk hazahoz valakit, akkor teljesen természetes, hogy azzal indítunk, hogy és tegeződünk. Nyitottság, meg várakozás, meg alapvetően azt hiszem kíváncsiság van, hogy kit hoz haza, ő milyen, akit hazahoz. És nem a méricskélés van bennem, hogy na, most jó lesz, nem lesz jó, hanem az van bennem, hogy ha ők örülnek egymásnak, és ha nekik jó együtt, akkor én is örülök nekik. Ítélkezésmentes kíváncsiság, azt hiszem, ami alapvetően így hozzáállásként bennem van.
Ez nekem még nagyon a jövőben mutat.
Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
De szeretnék én is úgy hozzáállni, amit most elmondtál, hogy nyitottan, barátságosan, hogy a lehető legjobban meg tudjam ismerni azt, akivel hazajön az egyik fiam vagy az egyik lányom. Azt hiszem talán ebben azt szeretném elérni, hogy utána tudjunk beszélgetni erről otthon azzal a gyerekemmel, akit velő hazajött, és utána majd hazament, hogy ezt át tudjuk beszélni, hogy akkor ő tulajdonképpen kicsoda, hogy legyen meg ez a fajta apa és gyermeke bizalom, hogy erről tudjunk beszélgetni, és ne legyenek tabuk, amik ennek gátat szabhatnak.
Az a minta, amit eléjük éltünk, úgy érzem, hogy az átment.
Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
Ez arra is vonatkoztatható, hogy az ő párválasztásaiknál a legfontosabb szempontok érvényesültek. Az értékrend összetevői, a hit fontossága, a közösségek fontossága, hogy közösségben élünk és keressük a közösségi kapcsolatokat, és ezért hát mint eredményt úgy tudom megállapítani, hogy mindhármuk esetében a párválasztás ennek megfelelően nagyon jól sikerült, különösebb szülői beszélgetés ráhatás nélkül is.
És te hogyan viselkedtél azokkal, akiket a gyerekeitek hazahoztak?
Természetesen mindenkit szeretettel fogadtunk, és vártuk az ismerkedésnek a részleteit, hogy ez hova fog kifutni. Ugyanakkor az is igaz, hogy mindhárom gyermekünk akkor hozott haza a családba valakit bemutatni, amikor már a részéről elég komolynak tűnt a kapcsolat.
Tehát mindenkinek minden próbálkozását és kísérletét nem követtétek ilyen értelemben szorosan figyelemmel?
Hát figyelemmel kísértük, de megfelelő távolságtartással.
Hát az én gyerekeim közül a legnagyobb most 19, pár éve kerültünk bele mi ebbe a életszakaszba, hogy megjelennek jelöltek.
Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
Mi alapvetően ezzel a kíváncsisággal vagy nyitottsággal állunk hozzájuk, mint amit te is említettél. Érdekes azt meglátni, hogy a gyerekünk kivel kerül kapcsolatba, ki az, aki felkelti az érdeklődését, milyen kapcsolatot épít föl, hogy viselkedik egy másik ilyen kapcsolatba. Az is normális, hogy ez egy hosszú időszak, az is, hogy több jelölt is feltűnik, és aztán eltűnik. Alapvetően igyekszünk támogatólag ott állni, hogyha azt látjuk, hogy valami nem úgy alakul, ahogy a gyerekünk szeretné, akkor próbálunk elérhetőek lenni, és megszólíthatóak, hogy ha szüksége van rá, akkor tudjunk akkora támogatást adni, de ne túltolni, teret biztosítani nekik. Egyelőre talán még nem tértünk le az útról, amin szeretnénk lenni.
A Vendégháznál mai adásában Apa generációk sorozatunkban a párválasztásról beszélgettünk 3 különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk. vendegaháznal@mtva.hu.
Hamarosan a Déli Krónika következik. Sort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri.